Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on elkezdjük a beszélgetést egy, lehet mondani, hogy divatos témáról, azt is lehet mondani, hogy egy rendkívül szerteágazó témáról, a greenwashing jelenségéről lesz szó, hát áttételesen környezetvédelemről és fenntarthatóságról. Aki a vendégem ebben a beszélgetésben, az Mellófer Tamás, fenntarthatósági kommunikációs szakértő. Üdvözöllek, szia Tamás!
Szia Karné!
Nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a fogalmat, és még az sem biztos, hogy mi ketten ugyanazt értjük alatta, úgyhogy teremtsünk meg egy közös alapot annyiban, hogy fogjuk meg ezt a jelenséget, hogy mikor beszélünk greenwashingról.
Vannak rá definíciók egyébként, de pont ahogy mondod, eléggé szerteágazó sokféleképpen. Nekem van kettő, amit szoktam, aztán van egy rövid, meg egy hosszú.
Talán kezdjük el a röviddel, akkor azt nem fogjuk érteni, és megkérdezzük, hogy ez bővebben fejtsd ki. Úgyhogy hogy szól a rövid?
Ez az Európai Uniónak van egy ilyen hivatalos lapja, és abban olvastam ezt a rövidet, le is fordítottam. Reklámeszközként szolgáló színlelt környezetvédelem.
Annyiban tévedtem, hogy érteni vélem, de akkor mondd el a hosszabbat is, és aztán elkezdjük ezt kibontogatni, hogy mi ez a színleltség benne.
A hosszabb egyébként az magyar definíció, a gazdasági versenyhivatalnak van egy 2016-os meghatározása. Felolvasom, talán ez lenne a legegyszerűbb.
Tedd meg!
Amennyiben egy vállalkozás kihasználva a környezetbarát arculathoz tartozó vonzerőt, azt a láncatot kelti, hogy működésének középpontjában a környezettudatosság áll, noha ez nem minden tekintetben igaz, vagy igaz, de megtévesztő lehet a fogyasztó számára, greenwashing jelenségről beszélünk. A jelenség neve az adott termék zöldre mosását, zöldre festését jelenti. Azért ebben van egy kis jogászkodás.
Ezt nem csak hosszabbnak érzem, hanem én azt gondolom, hogy egy pici félreviheti a fókusz, most anélkül, hogy a GVH-nak a megközelítését nagyon szét kellene cincálnunk, de ugye azt mondja, hogy a fókuszában a környezetvédelem van, hogy valami ilyesmit...
Környezettudatosság.
A környezettudatosság. Én nem biztos, hogy azt gondolnám, hogy ez a fókusza egy adott cégnek vagy terméknek, hanem úgy tesz, minthogyha ezeket a szempontokat ő figyelembe venné.
Igen, ez egy messze vezető dolog, mert egyébként maga az, hogy a greenwashing csak a környezeti hatásra vonatkozik el, az is egy vita téma, ugye, hogyha egy másik ilyen divatos betűszót használunk, az ESG-t.
Igen, gondoltam, hogy ez elő fog kerülni, és ezt is bontsuk ki, légy szíves.
Igen, ugye ez három angol szónak a rövidítése, az E az az environment, tehát környezet, az S az a social, tehát a társadalmi, a G meg a governance, ez ami legnehezebben fordítható, de valahogy inkább ilyen vállalatirányítás, vállalati etika, ezt a tárgykört jelenti. Na most mind a háromban lehet tulajdonképpen greenwashingot elkövetni, illetve ezek tetszőleges kombinációban tudnak együttműködni, és ezeknek a hatásai összefüggnek egymással, tehát lehet úgy megtévesztő dolgokat mondani, hogy egyszerre több dolgot érintsen, nem csak környezetvédelemre vonatkozó tényeket lehet elferdíteni.
Van valami olyan pont az időben, amikortól kezdve azt mondhatjuk, hogy ez a fogalomkör megszületett, amihez kötni tudjuk?
Van egész konkrét időpontja, van 1986, nem mai kifejezés, annak ellenére, hogy csak mostanában kezdtünk róla beszélgetni. Ez egy jó sztori egyébként, van egy Jay Westerveld nevű fotós, természetfotós újságíró. 1986-ban, tehát amikor ez született ez a kifejezés, ellátogatott a Fidzsi-szigetek egyikére, ahol ilyen munkát végzett, és egy ilyen hátizsákos turista fazont kell elképzelni, tehát mindig ilyen turista pulóver.
Természetfotós.
Igen, egy ilyen, szerintem nincs ez a fotós mellénye talán, de még a fene tudja, lehet, hogy az is. És kellett neki egy törülköző, azért belopózott egy helyi szállodába, hogy kölcsön vegyen egy törülközőt. És azt látta, azt a feliratot látta, amelyet egyébként ma már minden szállodában látunk, hogy ne használj annyi törülközőt, ne dobd le a földre, hanem használd újra, ezzel is védjük a természetet, meg a környezetet. Ez oké, csak utána arra lett figyelmes, hogy ugyanez a szálloda lánc, amely ezt a törülközős feliratot közzétette, éppen a körzeti korall állományt pusztítja azzal, hogy egy ilyen hatalmas üdülővezetet épít be. Tehát ez a konkrét igazi természetpusztítás a turizmus és a profit érdekében, miközben ezzel a PTNR dologgal szórakoztatják. Ugye
tehát valami nagyon pici apróságot, ami akkor elkötelezettséget nem követel meg, egyébként a vendégtől sem, meg őtőlük sem, egy jóval nagyobb problémakört okozva tetszelektek, ugye ezt lehet akkor.
Így van, igen. És akkor ugye ugye van ez az angol kifejezés, ez a clear washing, és akkor erre rímelve talált, hogy greenwashing, tehát hogy mikor valaki ilyen környezetbarátra mossa magát.
Későbbiekben akartam volna erről beszélni, de akkor ha már ennyi hamar előkerültek a szállodák, akkor azért azt lehet mondani, hogy vannak olyan iparágak, vannak olyan szolgáltató szektorok, amikről ugye nagyon nehéz elképzelni azt, hogy egyszerűen olyan output mellett, vagy olyan szolgáltatás típus mellett, amit ők nyújtanak, hát érdemben javítani tudnák a környezeti hatásukat. Legutóbbi vita, amit ennek témakörében olvastam, az egy légitársaság, hívhatja magát zöldnek, vagy környezettudatosnak, vagy nem. Ugye az egyik legszennyezőbb iparágnak tartják. Elgondolkozva mondom, mert nagyon sok iparágra szokták rám mondani, hogy na, az a legszennyezőbb iparág, de nyilván ehhez is fogsz majd tudni akár mérőszámot mondani, miben mérjük azt, hogy valami a legszennyezőbb iparág. Lekerekítve ezt a dolgot, tehát például a szállodaipar, egyáltalán a turizmus, az közlekedés, légiközlekedés világa, az mennyire kitett annak, hogy ezt a fenntartható gazdaságot egyáltalán támogatni tudjon, vagy bele tudjon illeszkedni.
Minden olyan ágazat, amely nagyon sok fosszilis üzemanyagot használ, az nyilvánvalóan nem segít a környezetnek. Egyébként ugye a mérőszámokban is óriási a vita, leginkább, ami a klímaváltozás miatt ugye most fókuszban van, ez nyilván a széndioxid kibocsátás, illetve még szélesebben nézve az úgynevezett üvegházhatású gázoknak a kibocsátása. Egyébként már ezzel is lehet játszani, majd erről beszélgethetünk, tehát hogy ez is vannak olyan kifejezések, ami greenwashing kategóriában nem ugyanazt jelentik, mégis ugyanúgy hangzik. Bocsánat, ez mellékvágány, tehát a széndioxid kibocsátás az nyilván egy ilyen fontos tényező, de most, hogyha fosszilis üzemanyagot égetsz repülővel, hajókkal, stb., az nyilvánvalóan nem lehet környezetbarát. Most itt ugye az a kérdés, hogy a fenntarthatóság érdekében, hogy ehhez képest mondjuk mi az, amit ő vállal, vagy hogyan próbálja megoldani azt a problémát, hogy ő egy környezetterhelő iparágat működtet, miközben ugye gazdaságilag is üzemképes akar maradni, vagy gazdasági értelemben is fenntartható akar maradni, hiszen ez is egy szempont. Tehát itt nagyon mélyre megy a vita, mert vannak olyan szakértők, akik szerint maga a fenntartható növekedés kifejezés is a greenwashing egy kategóriája.
Mert hiszen fenntartható növekedés önmagában egy félrevezető kifejezés, mert ellentmondásban van, vagy miért?
Igen, mert azt mondják, hogy maga a gazdasági növekedésnek a logikája lehetetlenné teszi azt, hogy elérjük azokat a klímacélokat, amelyeket ugye különböző időtávakra kitűznek, akár kormányok, akár nemzetközi szervezetek, hogyha ezt növekedés mentén akarjuk elérni, akkor nem fog sikerülni, tehát vagy egyik, vagy másik.
Nem véletlen, hogy szintén ilyen hamar előtt ez a klímacélok kifejezés, és általában is valahogy az az érzésem, hogy ez a klímapánik, ami teljes joggal azt gondolom rajta van az emberiségen, nagyon szorosan együtt jár, vagy kéz a kézben jár azzal az igénnyel, hogy a cégek, szervezetek próbáljanak környezettudatosan, fenntartatóan viselkedni, és ez pedig azzal járhat kéz a kézben, gondolom, hogy megpróbálnak kommunikálni olyan dolgokat, amik nem valósak, vagy csak nagyon pici hatásuk van.
Ugye most már sokan értekeznek erről, hogy óriási a nyomás a vevők, a munkavállalók részéről, ugye például hogy a munkaerő megtartás szempontjából, főleg az Z-generációban nagyon komoly számok vannak arra vonatkozólag, hogy etikus és a jövő értevő vállalatokat keresnek azok a munkavállalók, akikért most egyébként a legnagyobb harc megy. Tehát ez nem titok, és nagyon nagy nyomás alá helyezik a vállalatokat, és ott áll ugye a Válti kommunikációs osztály, aminek a munkájában, ugye én is jó párszor részt vettem, és valamit mondani kell, hát csináljunk valamit. Csak ugye az a nehézség, hogy egy jól megfontolt fenntarthatósági stratégia, amely beépül a vállalati kultúrába, az operációban, amiben minden vállalati érintett, ugye angol szóval stakeholder egyetért és afelé dolgozik, évekbe kerül, amíg ez megtörténik. Arról nem is beszélve, hogy ugye vannak ilyen fenntarthatósági jelentések, amelyek aztán ezeket elkezdik nyomon követni. Tehát, hogy mindezt szépen hitelesen megépíteni, az nagyon ellentétben van azzal, hogy nekünk most kell valamit csinálni, mert már mindenki arról beszél a konferencián, hogy milyen fenntartható akciói, meg lépései vannak, miközben mi meg nem csinálunk semmit.
Hát igazából arra szerettem volna lecsapni, mikor mondtad, hogy a kommunikációs osztály állott tehetetlenül, vagy nyomáskényszerben, miközben azért nem a kommunikáció az, ami leginkább terheli, most nyilván sarkítom, a környezetet, hanem ő neki azokat az eredményeket kellene plastikussá, közérthetővé tenni, amiket más szervezeti egységek, hogy mondtad, az operáció egyébként elkövet.
szerintem általánosságban véve is baj, hogyha egy szervezetet a kommunikáció irányít. Tehát, hogy a kommunikáció az leköveti azt, ami a vállalatban történik, és ezt megpróbálja a legkorrektebb módon, de mégiscsak, hogy mondjam, a vállalat érdekében kommunikálni, és ebből kihozni a legtöbbet. Tehát az, hogyha az indítja el a cselekvést, hogy valamit mondani kell, és hogy a kommunikáció találjon ki valamit, aminek semmi alapja nincsen, akkor történik a greenwashing.
De azt elmondhatjuk talán, hogy a kommunikáció azért szállít befele is információkat, tehát például ezt az igényt, hogy az most a Zeitgeist, arról szól a világ, hogy ebben muszáj tenni valamit, ezt a fajta információt vagy közléskényszert generálhatja, az talán nem ördögtől való, hogyha jelzi a kommunikációs szervezeti egység, hogy muszáj lépéseket tenni ebben az ügyben. Akkor van a gond, most csak lefordítom, amit mondasz, hogyha azt kérdezi, hogy mi az, amit tudok mondani most gyorsan, ahelyett, hogy a valós eredményeket fel tudná mutatni a szervezet.
Valójában a szervezetekben talán minden osztályal, a kommunikációval együtt dolgozó ilyen fenntarthatósági vezető vagy menedzser kellene. Egyébként ennek nagy keletje van most a munkaerőpiacon. Például a Google fenntarthatósági főnöke, az minden héten a LinkedIn közösségi portálon közzéteszi, hogy éppen milyen nagy világcégek keresnek fenntarthatósági vezetőket vagy szakértőket, tehát hosszú a lista minden héten.
Mert nem értenek hozzá elegen, vagy nagyobb az igény, mint a képzési kieresztés?
Ha azt fogod kiemelni a podcast vagy a rádióműsor címében, hogy senki sem ért igazán a fenntarthatósághoz, akkor ezt nem mondtam, de valójában teljes egészében totálisan nem mondhatni, hogy mindenki minden aspektusához ért. Maga ez sem egy olyan nagyon exakt tudományág. Alakulóban van, a nemzetközi sztenderdek, az EU sztenderdek nincsenek még lefektetve, egy csomó döntés, egy csomó szabvány vár még elfogadásra, úgyhogy itt még nagyon nagy a mozgástér, és megmondom őszintén, van, aki emiatt ugye zavarosban halászik.
Amikor arra utalsz, hogy milyen sokféle aspektusa van, mennyire szerteágazó irány ez, még az is felmerült bennem, picit visszautalva a légitársaságok meg a turizmusnak a kérdéskörére, hogy azt is szokták vizsgálni, és ez inkább már filozófiai kérdés talán, hogy egyáltalán szükség van-e azokra a gazdasági területekre, vagy tendenciákra, ha ilyet lehet egyáltalán mondani, amik teljesen öncélúak abban a tekintetben, hogy nem tud fenntartható lenni az, hogy az emberek hosszú hétvégéket repüljenek ide meg oda, és ezzel pumpálják ezt a fajta fenntarthatatlan például turizmus ágazatot, vagy nem muszáj megnézni Madagaszkár élővilágját tényleg a világ minden pontjáról, mert nem fogod tudni kihozni a matekot.
Ez abszolút így van, és én ezzel egyébként bizonyos mértékig egyetértek.
Melyik részével?
Azzal, hogy nem kell mindenkinek állandóan mindenhova utaznia. Tehát ennek föl kell mérni, hogy annak milyen lábnyoma van. Nem azért, mintha az egyénre akarnám hárítani a környezet vagy a klíma megmentésének a terhét, vagy a felelősségét nem akarom egyéni kérdésnek felfogni, hiszen a vállalatok, a kormányok sokkal többet, sokkal nagyobb hatású dolgokat tudnak tenni. De azt gondolom, hogyha ez a fajta gondolkodásmód mondjuk lábra kapna a társadalmakban, akkor valóban vissza tudna szorítani ilyen iparágokat, vagy át tudna alakítani valamilyen más minőségűvé, ami hosszú távon fenntartható.
De akkor már is egy kommunikációs kérdésnél vagyunk, mert hiszen az, hogy az egyén meg tudja élni a saját felelősségét, részben pedig hát az, hogy lehetősége is van abban, hogy alakítsa a környezetét. Ennek a edukálása, ennek az átadása kommunikációs feladat, amellett, hogy, és akkor bedobok egy másik szót, ez a green shifting, amikor a felelősséget másra akarja valaki hárítani, nyilván nem váltja ki azt, hogy egy cég azt mondja, hogy ti tehettek róla, ti gondolkozzatok, de emellett párhuzamosan meg kell tudnia élni annak is, hogy igen, egyénileg fogyasztóként, vagy nem fogyasztóként van módunk befolyásolni, ha kis léptékben is a környezeti kihívásokat.
Igen, mondjuk a green shifting az tényleg az egyik legfelháborítóbb dolog, amit egy vállalat csinálhat, főleg, hogyha olyan hiteltelen vállalat, mint mit tudom én, olajvállalat.
Mondjunk egy akár fiktív, de lehet valós példát is, hogy el tudják a hallgatók helyezni, hogy mit értünk green shifting alatt.
Két példát is tudok mondani, mind a kettő olajvállalat. Kezdem a a legutóbbival. A Shell nagy olajvállalat, ugye fosszilis üzemanyagok gyártója, a Twitteren kitett egy üzenetet, ez egy évvel ezelőtt volt körülbelül, amiben azt kérdezte a követőktől, hogy mit lennétek hajlandók megtenni azért, hogy a kibocsátás csökkenjen. Hogy mit kaptak, azt nem köszönték meg. Tehát ez egy olyan vállalat, amelynek a hatása óriási lehetne a fenntarthatóságban. Ehelyett az egyénre rátenni a felelősséget, hát legalábbis egy óriási kommunikációs baki, de mehetünk ennél mélyebbre is. A másik, az egy régebbi példa, ehhez nem tudok évet mondani, de nem tudom mennyire tudod, hogy maga az a személyes karbonlábnyom nevű rendkívül divatos dolog, amelyet ugye ma már ilyen internetes
kalkulátorokban.
Ez a BP-nek volt a találmány, hasonló okokból, mint a Shell. Amikor elkezdtek ugye megjelenni, hogy a 80-as évek környékén most már, akkor már ugye sokat beszéltek az ózonlyukról, meg a klímaváltozásról, globális felmelegedésről, akkor találták ki ott ezek a PR zsenik, a gonosz kollégáink, hogy adjuk át az ő kezükbe, hogy te számolgass, hogy te mit tudsz tenni, és akkor nem arról beszélnek, hogy én, mint BP, miről tudok tenni. Egy harmadik dolog is eszembe jutott, ezt nem néztem utána, hogy ez mennyire valós, de van ez a film, az a cím, hogy Vice, ami a Dick Cheney alelnökről szól, aki a 90-es évek elején volt ugye George Bush amerikai elnöknek az alelnök, és ez a...
És elnök jelölt is volt, aztán később.
Igen, igen. És ugye a Vice, ez egy vicces szó ennek a címnek, mert ugye Vice President, mint alelnök, de a Vice az egyben bűnt is jelent angolul, és ugye ez a film úgy állítja be, mint aki jelenkorunk minden rossz folyamatának az okozója. Nem tudom, hogy így van-e, de van benne egy jelenet, amiben egy úgynevezett fókuszcsoportos vizsgálatot csinálnak. És azt tesztelik, hogy a globális felmelegedést, ezt miként tudnák szőnyeg alá söpörni, és hogy állítólag akkor találták ki a klímaváltozás szót, amit ma már mindenki használ. Az igazságtartalmát nem tudom, de ahogy...
Már a globális felmelegedés helyett? Mert igen. Ugye ez egy vita volt, igen. Hogy nem csak a felmelegedés zajlik, hanem változik a klíma, ami valóban máshova teszi a fókuszt, vagy az érzelmeket.
Igen, csak hogy ha érzed a két kifejezés között, hogy mondjam, a probléma érzékelésben óriási különbség van abban, hogy globális felmelegedés, ami egy ijesztő dolog, hogy fúj, egyre melegebb lesz, meg a klímaváltozás. Tehát a változás az bármi lehet jó is, rossz is, stb.
De félünk tőle.
Hát most már igen, de ez egy, ugye hát minden szónak előbb-utóbb azért a jelentéstartománya az átterelődik, ugye itt születnek az eufémizmusok a káromkodásokból, és így tovább. A klímaváltozásra is lehet, hogy így vagyunk. Hozzáteszem, nem tudom, hogy igaz a történet, nem néztem utána, csak a green shiftingre egy nagyon jó gondolkodási példa.
Így van, nagyon képletes. Azt gondoltam, hogy behozott, ha már olajcégekről beszélünk, az Exxont, ahol ugye mostani vádak szerint az derült ki, hogy hát most akkor az évszámokkal persze bajban leszünk, de szerintem ez 50-es évek vége, 60-as évek, ahol a kutatók kimutatták azt, hogy a fosszilis anyagoknak az égetése az hosszú távon visszafordítatlan, vagy rendkívül káros hatással van a klímára, és ezt a problémakört ugye nem hozták nyilvánosságra, tehát tudomásul vették ezeket a kutatási jelentéseket, de elrejtették őket, szőnyeg alá rejtették, és ebből táplálkozik most az a mozgalom, azt hiszem Amerikában, de biztos máshol is van, az Exxon knew it, tehát, hogy itt van, aki már tudta ezt a veszélyhelyzetet, és elrejtette, ami ugye ha lehet még nagyobb felelősség.
Igen, végülis nézhetjük akár jogi vagy fogyasztóvédelmi aspektusban is a greenwashingot, például van egy ilyen nagyon bevett nemzetközi standard, amiben fenntarthatósági jelentéseket kell csinálni, a GRI vagy GRI, ez egy rövidítés, és annak a jelenlegi vezetője azt mondja, hogy a greenwashing az egyszerűen csalás. Fraud, ezt a szót használja angolul. Tehát, hogy ez csalás, és ezt ugyanúgy kell kezelni, mint amikor egy vállalat a pénzügyi jelentésében meghamisítja az adatokat. Akkor ugye rögtön ugye büntetőjogi felelőssége van, akár börtönbe is kerülhet. A greenwashing esetén még nincsenek ilyen következmények. Bár egyébként számomra egy nagy fordulópont volt tavaly, amikor láttam a valamelyik hírcsatornán, így elmentem a képernyő előtt, hogy a Deutsche Bank székháza előtt így elkezdtek a razziázó autók villogó rendőrségi autók felállni. Mondom, mi történik itt? Mondom, ez azért nem mindennapi. Elkezdtem nézni, és Kiderült, hogy greenwashing miatt kerültek oda. A Deutsche Banknak van egy alapkezelője, amelyik a pénzügyi jelentésében hazudott arról, hogy milyen mértékben fektetett be ilyen ESG, tehát ilyen fenntartható jellegű alapokba a pénzt. És amikor ez kiderült, akkor elindult a rendőrségi eljárás, és le is mondott egyébként a vagyonkezelő elnök, és egy iszonyatos egy évig tartó botrány volt a Deutsche Bankban erről. Tehát ez egy fordulópont volt, amikor fenntarthatóság a környezetvédelme kapcsolatos kijelentésnek már ilyen következménye volt.
Tényleges súlya és tényleges következménye, ami hát nem egy, eddig nem volt mindennapi, valóban így van. Én minap beszélgettem egy banknak a PR vezetőjével, és ő is szóba hozta ezt a greenwashing meg fenntarthatósági témát, és én elég naívan, most utólag már azt mondom, kérdeztem tőle, hogy hát azért olyan nagyon nehéz helyzetben nincs egy bank, hiszen azért ti nem használtok annyi fosszilis energiát, meg nem olyan nagyon nagy a karbonlábnyoma egy pénzintézetnek, és pont ő világított rá erre, hogy igen, de hogy kibefektetünk be, kinek adunk tőkét, miből áll a mi portfóliónk, az bizony sokkal erősebben meghatározza a fenntarthatósági folyamatokat, mint az, hogy mivel fűtünk.
Egyébként az egész fenntarthatósági kérdésnek, vagy az ESG fogalomnak a köztudatba kerülése az a bankszektornak köszönhető, a befektetéseknek köszönhető. Tehát ez egy pénzügyi kockázati tényező vagy kifejezés lett, és ebből indult el aztán nyilván sok más hatásra, de ebből lett aztán egy ilyen közkeletű, vagy ahogy az elején fogalmaztál, egy ilyen divatos vagy trendi téma. És ott most is nagyon erősen kezelik, és ugye ezeknek a kijelentéseknek a hitelességén nagyon komoly pénzek múlnak.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Mellhofer Tamás fenntarthatósági kommunikációs szakértővel, úgyhogy maradjatok itt velünk.